Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesaljai László.
És Gedő Ágnes.
Szombati adásunk tartalmából.
Ferenc pápa homiliája a bűnbánati liturgián. A gyónás átvezet a nyomorúságból az irgalmasságba.
A pápa két napos látogatásra utazott Marokkóba. Közösen hisszük, hogy Isten minden embert egyenlőnek teremtett. A Szent Atya beszéde Rabatban.
Marokkó történeti háttere és a helyi katolikus egyház.
A családok 13. világkongresszusa Veronában. A magyar családpolitika példaértékű. Interjú Novák Katalin államtitkárral.
Ferenc pápa a bűnbánati liturgián. A gyónás átvezet a nyomorúságból az irgalmasságba. A 24 óra az Úrért nagybőjti kezdeményezés részeként Ferenc pápa pénteken délután 5 órától bűnbánati liturgiát vezetett a Szent Péter bazilikában. Meggyónt, majd meggyóntatott 11 hívőt. Homiliájában Isten megbocsátásáról elmélkedett, amely az ember által valaha elkövetett legnagyobb bűnt is felülmúló szeretet jele.
A kiengesztelődés szentségében találkozunk az üdvösséggel, mert megtapintjuk Isten szeretetét, aki ismer minket és megszabadít a bűntől, hogy újra megtisztult élekkel folytassuk útunkat. A liturgián János evangéliumából a házasságtörő asszony történetét olvasták föl, amelynek végét Szent Ágoston így foglalja össze.
Rimassero solo loro due, la misera e la misericordia.
Csak ketten maradtak, a nyomorúságos asszony és az irgalmasság. Amikor a nép meg akarta kövezni a házasságtörő asszonyt, Jézus így válaszolt nekik, az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek. Végül mindenki elment, és csak ők ketten maradtak ott. Jézus számára előbbre való a személy, a bűnös ember, és csak utána nézi magát a bűnt, mutatott rá a pápa.
Kérjük a kegyelmet, hogy mi is Jézus szemével tudjunk látni, keresztény módra, és előbb vegyük észre az embert, csak azután tekintsük a hibát, előbb a bűnöst, aztán magát a bűnt. Szükségünk van a megtisztulásra, a megújulásra, és ehhez segít minket hozzá a Szent Gyónás és a feloldozás. A megbocsátás új teremtményét ez bennünket, általa eljuthatunk a nyomorúságból az isteni irgalmasság megtapasztalásáig. Homiliája elmondása után Ferenc pápa elsőként térdelt le a Szent Gyónáshoz, mialatt a Szent Péter bazilikában 80 pap gyóntatta a híveket. Ezután a pápa 11 a világ különböző országaiból érkezett személynek szolgáltatta ki a kiengesztelődés szentségét.
Ferenc pápa megérkezett Marokkóba. A Szent Atya megkezdte 28. apostoli útját, amely ezúttal a marokkói királyságba, a legnyugatibb fekvésű arab államba vezette. A pápai címerrel díszített Alitalia repülőgép szombat délelőtt 10 óra 45-kor szállt fel Róma Fiumicino repülőteréről, és az 1900 kilométeres utat bő 3 óra alatt tette meg. Helyi idő szerint délután 2-kor landolt a gép Marokkó fővárosában, Rabatban.
Közösen hisszük, hogy Isten minden embert egyenlőnek teremtett. Ferenc pápa beszéde Rabatban. A Szent Atya első marokkói beszédét Rabatban, a főváros jelképénél, a Hassán toronynál mondta el. A 12. századi befejezetlen minaret 2012-ben lett a világörökség része. A Szent Atya részletezte a vallásközi párbeszéd, a keresztények marokkói jelenléte, egymás kölcsönös megbecsülése, a közös otthon védelme, a vallási fanatizmus, a terrorizmus elleni küzdelem, az ökológiai megtérés és a migrációs válság témáit. többször idézett a februárban Abu Dhabiban aláírt emberi testvériség dokumentumból, utalva az abban elfogadott közös elkötelezettség megvalósításának módozataira.
Szálem aleikum köszöntötte a pápa 6. Mohamed királyt, a királyi család tagjait, a marokkói királyság hatóságait, a diplomáciai testület tagjait, a marokkói népet.
Gratitudine che si trasforma in importante opportunità per promuovere il dialogo interreligioso.
Ez a hála fontos alkalommá válik, hogy előmozdítsuk a vallásközi párbeszédet és egymás kölcsönös megismerését vallásaink hívei között, miközben 800 év elmúltával emlékezünk Assisi Szent Ferenc és Malik al-Kamil szultán történelmi találkozására.
Ezen a földön, amely természetes híd Afrika és Európa között, Ferenc pápa leszögezte: szükség van erőink egyesítésére, hogy új lendületet adjunk egy szolidárisabb világ építéséhez. Becsületes, őszinte és nélkülözhetetlen erőfeszítéssel kell törekedni egy olyan párbeszédre, amely tiszteletben tartja minden nép és minden személy sajátosságát. Erre a kihívásra mindannyiunknak válaszolnunk kell, főleg napjainkban, amikor fennáll annak a kockázata, hogy versengés és bomlasztás céljából kölcsönösen nem ismerjük el egymás értékeit.
A pápa örömmel állapította meg, hogy a gondolatok táblatában keresi fel hamarosan az imámokat, férfi és női prédikátorokat kiképző 6. Mohamed intézetet, amelyet a király hozott létre abból a célból, hogy megfelelő és egészséges képzést nyújtson a szélsőséges nézetek minden formájával szemben. Ezek gyakran erőszakhoz és terrorizmushoz vezetnek, és minden esetben sértés jelentenek a vallás és maga Isten számára. Tudjuk jól, mennyire szükséges a jövő vallási vezetőinek megfelelő képzése, ha fel akarjuk frissíteni az új nemzedékek szívében a valódi vallási érzületet, fejtette ki a pápa.
Il dialogo ci invita a non sottovalutare l'importanza del fattore religioso.
Ezért egy hiteles párbeszéd arra szólít bennünket, hogy ne becsüljük alá a vallási tényező jelentőségét ahhoz, hogy hidat építsünk az emberek között, és hogy sikeresen szembenézzünk az előbb említett kihívásokkal. Különbözőségeink tiszteletben tartásával az Istenbe vetett hit elvezet oda, hogy elismerjük minden ember legfőbb méltóságát, valamint elidegeníthetetlen jogait. Hisszük, hogy Isten minden embert egyenlőnek teremtett, jogait, kötelességeit és méltóságát illetően, és arra hívta meg őket, hogy testvérként éljenek, terjesztve a jó, a szeretet és a béke értékeit. Ezért tehát a lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság, amely nem korlátozódik csupán az Isten tiszteleti szabadságra, hanem lehetővé kell tennie, hogy minden ember saját vallási meggyőződése szerint éljen, elválaszthatatlanul kapcsolódnak az emberi méltósághoz. A súlyos migrációs válság, amellyel ma szembenézünk, mindenki számára sürgető felhívás, hogy konkrét eszközöket keressünk azoknak az okoknak a gyökeres felszámolására, amelyek olyan sok személyt hazájuk, családjuk elhagyására kényszerít, akiket gyakran kirekesztenek, visszautasítanak.
I cristiani si rallegrano per il posto fatto loro nella società marocchina.
A keresztényeket örömmel tölti el, folytatta a pápa, hogy helyet kaptak a marokkói társadalomban. Ki akarják venni részüket egy szilárd és virágzó nemzet építésében, a nép közjavát kívánva. A katolikus egyház jelentősen elkötelezte magát Marokkóban, a szociális munkában, az oktatás terén. Iskolái nyitva állnak mindenki előtt, felekezetre, vallásra, származásra való tekintet nélkül. A pápa hálát adott ezért Istennek, és arra buzdította a katolikusokat és minden keresztényt, hogy Marokkóban legyenek az emberi testvériség szolgái, előmozdítói és védelmezői.
Marokkó történeti háttere és a helyi katolikus egyház. Marokkó története a közel 1000 esztendős föníciai hódítással kezdődött, aminek a római hódítás vetett véget az első század közepén. A rómaiak uralmát a gót eredetű vandálok szakították meg mintegy 100 évre az 5. században, amit bizánci keresztény hódítás követett.
A 7. században történt az iszlám gyors terjeszkedése, amely a helyi berber törzseket is asszimilálta és muzulmán hitre vezette. A 15. században kezdődött a spanyol és portugál hódítás, tengerparti településeket foglaltak el. A 20. század elején Marokkó spanyol és francia fennhatóság alatt állt, ami alól 1956-ban szabadult fel. Marokkó mai alkotmányát 1996-ban fogadták el, amely kimondja, hogy Marokkó állam formája alkotmányos, demokratikus és szociális monarchia. A király domináns szerepet tölt be. 6. Mohamed az ország államfője. Ő nevezi ki az ország miniszterelnökét, és ő osztathatja fel a parlamentet, ő írja ki az új választásokat, és egyúttal ő a hadsereg főparancsnoka is. Marokkóban az önálló független arab állam létrejötte előtt, a múlt század közepén félmillió zsidó és félmillió keresztény, döntően katolikus élt, amely közösségek jelentős része elhagyta az országot. Mára mintegy 5000 zsidó él Marokkóban, a katolikusok száma pedig 23 000, a lakosság 0,07%.
Az első keresztény hittérítők a második és a harmadik században érkeztek Marokkó tengerparti területére, és a római kolóniák tagjai között voltak sikeresek. A keresztény közösségek templomaikkal együtt gyakorlatilag eltűnnek az iszlám hódítás következtében, csak pici, rejtett közösségekben élnek tovább. A missziós tevékenység a 13. század elején indul újra az első ferencesek érkeztével, akiknek két csoportja 1220-ban, illetve 1227-ben szenved vértanúságot. Ők lesznek a ferencesek protomártírjai. A 15. és 16. században érkezik a spanyol hódítás a tengerparti részeken.
A szentség minden erejét adba veti, hogy a keresztények helyzetén változtasson, hiszen őket ténylegesen rabszolgaként hasznosították, adták, vették és dolgoztatták őket. Ezen az áldaton állapoton a 18. 19. században változtattak a rabszolgaság eltörlésével. A múlt században lassan kiépült a helyi katolikus egyházstruktúra, amely félmillió katolikus hívő ellátására gondoskodott. Nagyobb részük az önálló arab-marokkói állam létrejöttével elhagyta az országot. 1976-ban a szentség és a marokkói királyság diplomáciai kapcsolatot létesített egymással. 1980-ban II. Hasszán király a Vatikánba látogatást tett, Szent II. János Pál pápa pedig 1985. augusztus 19-én apostoli látogatást tett Marokkóban.
A családok 13. világkongresszusa Veronában. A magyar családpolitika példaértékű. Interjú Novák Katalin államtitkárral.
Március 29-e és 31-e között az észak-olaszországi Veronában rendezik meg a Családok Világkongresszusát, amelynek második napján, szombaton előadást tartott Novák Katalin családügyi államtitkár. A nemzetközi jelentőségű esemény célja, hogy elősegítse az együttműködést a vezetők, a szervezetek és a családok között a természetes családvédelme érdekében, amely a társadalom szilárd és alapvető egysége. 2018-ban Moldovában a moldovai elnök, 2017-ben Budapesten a magyar miniszterelnök is részt vett a világkongresszuson. Novák Katalin államtitkárral a veronai tanácskozás tapasztalatairól beszélgettünk.
A Családok Világkongresszusa 3 napig tart, és vannak nagy plenáris előadások, és vannak panelbeszélgetések is, tehát rengeteg előadó nagyon sok témát igyekszik feldolgozni. Ilyen téma az, hogy hogyan jelennek meg ma a családi értékek, vagy mik azok a jelenségek, amelyek veszélyeztetik a családi értékeket, és hogyan lehet ezekkel a jelenségekkel szemben hatékonyan fellépni. Az is felmerül, hogy az iskolákban, oktatásban, a gyerekek tanításában hogyan lehet ezeket a családi értékeket jól közvetíteni. Van szó a házasságról, hogy a házasság az mennyire népszerű, hogyha nem az, akkor miért nem az, miért vesztette el számos országban a népszerűségét, és hogyan lehet visszanyerni a házasságnak, vagy segíteni visszaadni a házasságnak azt a státuszt, ami korábban volt, és mitől jelent más típusú elköteleződést házasságban élni, mint a házasságon kívül, vagy akár az, hogy hogyan lehet az életet védeni, az életvédelmét megvalósítani az élet különböző területein. Ezek mind olyan témák, amelyekkel foglalkozik a Családok Világkongresszusa, természetesen a teljesség igénye nélkül.
A Veronai Családkongresszuson elmondott beszédében milyen szempontok alapján és milyen elemeket kiemelve mutatta be a magyar családpolitikát, amely hasznos lehet a nemzetközi közösségnek is?
Az előadásomban azt hangsúlyoztam, hogy Európa szépen lassan öngyilkosságot követel, hiszen hogyha lemondunk a keresztény kultúránkról, és ezzel párhuzamosan lemondunk arról, hogy segítsük az európai gyermekeknek a megszületését, az európai fiatalok családalapítási támogatását, akkor tulajdonképpen ez az önfeladáshoz, az öngyilkossághoz vezetőjük. És mi ezt nem nézzük tétlenül, mi magyarok, éppen ezért 2010 óta olyan családközpontú politikát folytatunk, amely részben jogszabályokkal, részben anyagi ösztönzőkkel, anyagi támogatásokkal, segítségnyújtással, szolgáltatásokkal, illetve a családbarát gondolkodásmódnak a segítésével, támogatásával igyekszik. Egyfelől ezt a demográfiai fordulatot elérni, másfelől pedig azoknak a lehető legtöbb segítséget nyújtani, akik már most gyermeket nevelnek. És úgy látszik, hogy ez a családpolitika, ez a magyar modell bejárta most már a világ nagyon sok részét, bár nem volt ez a célunk, vezető szerepet értünk el a családtámogatások terén nemzetközi szinten is. Én nagyon nagy figyelem irányul a magyar családpolitikára, mi pedig igyekszünk Magyarország jó hírét vinni mindenhol, ahol lehetséges.
A kongresszus résztvevői milyen visszajelzéseket adtak a magyar családpolitikát illetően? Milyen volt a fogadtatás?
Nagyon nagy érdeklődés övezi a magyar családpolitikát. Miután azt látják, hogy ilyen nincsen máshol, ennyire összetett, ennyire most már folyamatosan 9 éve következetesen folytatott családpolitika, amely az élet minden területén megjelenik, ez nem jellemző más országokban. És a probléma az, hogy ugyanúgy ott van Olaszországban, és éppen most mondták azt, hogy drámai szintre csökkent a születések száma számos olasz városban, soha nem látott alacsony szintre. Azt látjuk, hogy míg Magyarországon az elmúlt években 20%-kal nőtt a gyermekvállalási kedv, és 20 éve nem látott szintre emelkedett, ugyanezen idő alatt Olaszországban 10%-kal csökkent, ugyanez a mutató. Igaz ez a házasság kötésekre is. Magyarországon közel másfélszeresére nőtt a házasság kötéseknek a száma, ugyanezen időszak alatt Olaszországban 12%-kal csökkent. A vállások Magyarországon jelentősen csökkentek, Olaszországban 70%-kal emelkedett a vállásoknak a száma az elmúlt években. Tehát látszik az, hogy ellentétes folyamatok zajlanak, és ez azért aggodalomra ad okot itt Olaszországban is. Nincs ma már egyetlen olyan európai ország sem, amely képes lenne akárcsak az önfenntartásra, ahol elegendő gyermek születne ahhoz, hogy legalább annyian maradjanak, ahányan vannak, nem beszélve arról, hogyha fiatalodni szeretnének.
Milyen gondolatokat emelnek ki a tanácskozásról, amelyek hasznosak és beépíthetők lehetnek a magyar családpolitikába?
Mindig lehet tanulni, mindig meg lehet nézni másoknak a példáit, és mindig lehet ebből inspirációt meríteni. Én azt látom, hogy már önmagában a konferenciának, ennek a Családok Világtalálkozójának van egy olyan üzenete is, hogy merjünk bátran kiállni a családi értékek mellett, hogy ne hagyjuk ettől eltántorítani magunkat, mert ez nem valami ellen van, valamiért van. Semmit nem tagadunk, hanem valami mellett határozottan állást foglalunk azok, akik itt mondjuk felszólalnak, ez az előadók teljes körére igaz. És lehet a családi értékeket pozitívan bemutatni, a családi értékeket hangsúlyozni, és segítséget nyújtani azoknak a fiataloknak, akik szeretnének családot alapítani, és nem nagyon tudnak mire vagy kire számítani ezen a téren. Tehát nekem egy visszajelzés, hogy érdemes ezzel a családpolitikával, a családok támogatásával ilyen kiemelten foglalkozni, ösztönzés, inspiráció a jövőre nézve, és hogyha a jó gyakorlatokat figyelem, akkor minden is mindig tudunk még valamit tanulni, hogy hogyan tudják ezeket a családi értékeket például az oktatásban megjeleníteni. Ez is egy olyan téma, ami hangsúlyosan megjelent, és ez is izgalmas számunkra is.
Novák Katalin államtitkárral Somogyi Viktória beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúzok a mai adás szerkesztői,
Gedő Ágnes
és Vétes Agyai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Hírpercek.
Állandó diakonus